Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, nem akarunk nagyon a politikáról beszélni, de hát most itten nagyon közelről érezhetjük éppen itt ezen a tájon azokat az ellentéteket, amelyek a szlovákiai és a magyarok életében megjelennek, Magyarország és hát a Szlovákia között kiéleződnek. Imádkozunk azért, hogy ezek megoldódjanak, és hogy ne a politikai szándékok szítsák ezeket az ellentéteket, hanem egymásra találjanak a jó akaratú emberek, akik azért egy-egy ilyen nemzeti közösségnek a javát alkotják, talán a létszámban is messze túlnyomó többségét. Ott is imádkoznak, oda át, ugyanazt a szentmisét mondják, ugyanahoz a Istenhöz fordulunk, ilyenkor vasárnaponként, és olyan fontos volna, hogy egymásra tudjunk találni itt a földi dolgokban is, és a békének vagy a szeretetnek a útján szót tudjunk érteni egymással, és együtt tudjunk dolgozni. Erre is gondolunk, ezért is imádkozunk mostanában ebben a szentmisében is. Így szól az Úr, az én gondolatom a béke, és nem a pusztulás. Hívjatok segítségül, meghallgatlak titeket, és hazavezetlek a fogságból, bárhol értek is. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak. Egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek 5 talentumot adott, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1, kinek-kinek rátermettsége szerint. Azután útra kelt. Aki 5 talentumot kapott, menten elkezdett vele kereskedni, és másik 5-öt nyert rajta. Ugyanígy az is, aki 2 kapott. Másik 2 szerzett. Az pedig, aki csak 1 kapott, elment, ásott egy gödröt, és elrejtette a földbe urának ezüstjét. Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Jött az, aki 5 talentumot kapott, hozott másik 5-öt is, és így szólt. Uram, 5 talentumot adtál nekem, nézd, másik 5-öt nyertem rajta. Az Úr így válaszolt, jól van, te derék és hűséges szolga, a kevésben hű voltál, sokat bízok rád, menj be Urad örömébe. Jött az is, aki 2 talentumot kapott, és így szólt, Uram, 2 talentumot adtál nekem, nézd, másik 2-öt nyertem rajta. Az Úr így válaszolt, jól van, te derék és hűséges szolga, a kevésben hű voltál, sokat bízok rád, menj be Urad örömébe. Végül jött az is, aki csak 1 talentumot kapott. Így szólt, Uram, tudtam, hogy kemény ember vagy, ott is aradsz, ahová nem vetettél, és onnan is szüretelsz, ahová nem ültettél. Félelmemben elmentem hát, és elástam a földbe a talentumodat. Nézd, ami a tied, visszaadom neked. Válaszul az Úr ezt mondta neki, te gonosz és lusta szolga, ha tudtad, hogy aratok ott is, ahová nem vetettem, és szüretelek onnan is, ahová nem ültettem, ezüstseimet a pénzváltóknak kellett volna adnod, hogyha megjövök, kamatostul kapjam vissza. Vegyétek csak el tőle a talentumot, és adjátok oda annak, akinek 10 talentuma van. mert akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék, és akinek nincs, attól még azt is elveszik, amilyen van. Ezt a haszna vehetetlen szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre. Ott sírás lesz, és fogcsikorgatás. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, nagyon gazdag a mai Szentmise három olvasmánya, sok mindennel megszólít bennünket. Az első az Ószövetségnek egy sokszor emlegetett, de eléggé ritka darabja, ahol a derék asszonynak a dicséretét zengi a bibliai szöveg. Az asszonyokról viszonylag kevés szó esik a Bibliában, és ezért manapság a feministák haragszanak is, hogy a Biblia egy ilyen férfiaktól írt könyv, akiknek maguk a fontosak, egymás tetteire figyelnek, meg a magukéval dicsekszenek, és nem nagyon böcsülik az asszonyokat, nem nagyon törődnek velük. A Jóisten az asszonyokkal is törődik, és őket is nagyon szereti, és nagyra becsüli. És lehet, hogy ritkán jelennek meg a Bibliában, de itt olyan fénylő gazdagsággal tűnnek föl, és talán éppen a rejtőzködésükben is van valami szépség. Mert nem csak az a szép, ami kelleti magát, ami dicsekszik, és verseng, és hetvenkedik, hanem mennyire szép ez a rejtőző szépség, ami az asszonyoknak az életét jellemezheti. Ezt a derék asszonyt dicséri a Biblia, és nem azt mondja, hogy ez valami kivételes, hanem hát olyan asszony, akit igazán hálásan köszönhet a férje, a gyermekei, az Istennek, és ilyen sok van, csak észre kell venni őket, meg kell becsülni, meg kell köszönni őket. És aki ott van a közelükben, az megbecsüli, az tudja, hogy mit jelent számára, és ezeknek a mindennapi erőfeszítésének, odaadásának az érdemét nagyon is átéli. Diákoknak szoktam ezt mondani, ugye a mai világban eléggé olyan az élet, hogy a külsőleg mérhető teljesítményeket becsüli, és azoknak a kergetésére neveli rá az embert. Persze, hogy fontos, hogy egy diák mondjuk igyekezzék megtanulni, amit kell ahhoz, hogy elvégezhesse az iskolát, ahhoz, hogy egyetemre kerüljön, ha oda készül, megállja a helyét az életbe, karriert építsen magának. De ugyanakkor, hát legalább annyira fontos, hogy találjon magának olyan társat, akit igazán megszerethet, és akiben hűséges életpárja lesz majd az egész életen át, és együtt tudnak élni az életnek a örömeivel, gondjaival, együtt azokban osztozni, azokat megoldani, és áldott és szép életet élnek, amit szívesen osztanak meg majd a gyerekeikkel. Ez nem azt jelenti, hogy nem csak reménykedni kell abba, hogy ilyen asszonyra rátalál egy fiatal ember, hanem tenni is kell valamit érte. Emberi kapcsolatokat kell ápolni, barátkozni kell másokkal, el kell járni a társaságba. Nem csak szórakozás az, hanem lélekismeret, emberismeret, és ebben is előre kell haladni, és erre is időt, meg figyelmet kell szentelni. Imádkozni is kell érte, hogy valaki megtalálja azt, akire rábízhatja az életét. De kedves testvérek, nem elég ezen fiatalkorban gondolkodni, hanem ha megtalálta valaki azt, akit csak ugyanilyen derék asszonyként, Isten ajándékaként, örömmel mondhat a feleségének, hát aztán utána pedig ugye úgy kell bánnia vele, hogy csak ugyan ennek az útján együtt előre tudjanak haladni. Nem elég az, hogy jól választottam, vagy akkor, amikor hát ennek a ideje eljött, akkor szerencsém volt, és aztán megtaláltam valakit, akire büszke lehetek, hanem föl kell építeni egy kapcsolatot, és az életnek a során új meg új feladatok, új meg új meglepetések között együtt előre kell haladni, és egymás megbecsülésében élni. Nem elég egy tüzet meggyújtani, hanem rakni kell, és vigyázni kell rá, hogy az megfelelőképpen égjen. Törődniük kell egymással, azoknak is, akik egymáshoz illenek, és oda kell hallgatni a másikra, és akkor tudja csak ugyan azt, hogy a szavának, a gondolatának becsülete van annak a szemében, akit szeret, akit mellé oda lépett, és akinek az életében osztozik. És akkor, hogyha összeszoktak egymással a házastársak, és csak ugyan figyelnek egymásra, akkor ha nem csodálkoznak azon, hogy az életüknek egy-egy helyzetében egyikük így, másikuk úgy ítéli meg ezt a helyzetet, és megszokják azt, hogy mégis tudjanak közösen cselekedni, akkor is, hogyha egy-egy dologra különbözőképpen reagálnak, akkor lesz ez az összetartozásuk igazán áldott. Hát pont az az értékes egy ilyen kapcsolatban, hogy nem egyformán látják a világot. És az nem azt jelenti, hogy most akkor összecsapnak a szempontjaik, vagy a gondolataik, a szándékaik, hanem hogy egymásra figyelhetnek, egymástól tanulhatnak, egymással együtt, összefogva alakítják ki az életüknek a stratégiáját, a lépéseit, és attól lesznek gazdagabbak, és attól lesz az életük teljesebb. Valami ilyesmire a szeretetnek a szüntelenül megújuló leleményére, készségére, figyelmére tanítja az embert az Isten egy házasságnak a során. És abban bizonyul meg be az, hogy nem jó az embernek egyedül lennie, és hogy milyen jó, hogy van, aki ha elesik, akkor fölemeli, és aki mellette van, és más, mint ő, és éppen ezzel a másságával mégis az övé, és kiegészíti az ő csonkaságát, és teljesebbé teszi az életét. Ez néha feladatnak tűnik, néha nehéznek látszik egymásnak a követése, egymásnak az elfogadása, és pontosan mégis ebben mutatkozik meg ennek az összetartozásnak az áldása, és az Istennek a gondolata, amit ebbe belerejtett. Milyen szép a Szent Pál szava, aki a novemberben itten arra mutat rá, hogy bizony bármikor vége szakadhat az életünknek, a saját életünknek is, de a világ létének is. Az örökké valóság karnyújtásnyira van tőlünk, és most novemberben különösen gondolunk erre, hogy persze, hogy készülünk a holnapra, persze, hogy gondoskodni akarunk azokról, akiket szeretünk, a világban is igyekszünk helyt állni, de azért mindig készen vagyunk a számadásra is. Arra, hogy ne egyszerűen csak a jövőre, az evilági jövőre figyeljünk, hanem annak a eljövendő örökké valóságnak a léptéke szerint gondolkodjunk, amelyik közel van hozzánk, amelyik az életünknek a örökre szóló mérlegét meg fogja rajzolni. Akkor tudunk az időben is helyt állni, ha az örökké valóság vonzásában élünk. És akkor tudunk őszintén egy ilyen örökké valóságra nyíló felelősségtudatot magunkban fölépíteni, hogyha az időben is helyt állunk, és a napnak a feladatát is átlátjuk, Isten kezéből fogadjuk, és igyekszünk betölteni. És milyen szép ezek után ezekre az emberekre gondolni, akiknek a gazdája adott ilyen vagyont, és aztán ugye milyen érdekes a számonkérése, és milyen érdekes, hogy arra az emberre mennyire megharagszik, aki csak őrizgette a tőle kapott nagy értékű vagyon. Ez az egy talentum, az mit tudom én, 37 kiló ezüst vagy arany, ami akkor is nagy érték, ha másiknak csak az egyötöd része. Vannak emberek, akik azt gondolják, hogy ennek a bibliai példabeszédnek a kulcsa az, hogy hát ez az ember látta, hogy a másik kettő mennyivel többet kapott, mint ő, és akkor úgy elszontyolodott, és azt mondta, hogy hát akkor biztos, hogy az ő lehetőségei egyébként is korlátozottak, és ezzel a kicsikével, amit rábíztak, ezzel ő nem akar kockázatokat vállalni, hanem csak megőrzi, és visszaadja. És ebben a mozdulatában, meg abban a sok beszédben, amivel ezt övezi, abban van valami ilyen méltatlankodás is az Istennel szemben. Az Istent is, a szigorúságát méregeti, és rosszul fél tőle, és nem bízik benne, és nem bízik önmagába se, hanem ugye ilyen tökéletlenül, ilyen ügyetlenül csetlik-botlik azzal, amit rábíztak. Kedves testvéreim, a Biblia arra tanít minket, Jézus Krisztus arra tanít, hogy a kicsi is naggyá lehet, hogyha bizakodó szívvel kezeljük. Ugye ott van a hegyi beszédben, nem is a kenyérszaporításnak a csodájában, ott van az a fiú, aki akkor, amikor kiderül, hogy nincsen ennivaló, akkor előáll a néhány kenyerével, a néhány halával, ami neki talán elég volna, de a sokaság méretéhez képest semmi se. És mégis ez lesz a csodának a kiinduló pontja. Hozzák ezt a néhány kenyeret, néhány halat, amit a fiú fölkínált, és akkor Jézus azt mondja, osszátok szét, 5000 ember jól lakik belőle. Igenis, valami ilyesmiről van itt szó, hogyha megtesszük, ami rajtunk áll, hogyha a saját lehetőségeinket nem kicsinyeljük, nem mondjuk azt, hogy hát amit nekem van, az semmit se számít, hanem amit telik tőlünk, azt megtesszük, akkor azt a Jóisten igenis sokra tudja meggyarapítani. A belé vetett bizalmunkkal elindulunk, nem vakmerően, nem ostobán, nem nagyra látón, de mégis megtesszük azokat a lépéseket, amikre lehetőségünk nyílik. Adunk a kevesünkből is, akkor az valami módon megsokasodik. Akinek van, annak még adnak. És akinek nincs, vagy arra, amire van, azt mondja, hogy ez semmi, és ezzel elő se tudok lépni, attól azt is elveszik, ami mégiscsak van. Ezekre gondolunk, és valahogy így igyekszünk a ránk bízottal, bátran, alázatosan, de mégis odaadóan gazdálkodni. A kicsi vagyonunkkal, a kicsi jókedvünkkel, a kicsi fantáziánkkal, a kicsi kapcsolati tőkénkkel, ami rendelkezésünkre áll, a szavunkkal, ami olyan elröppenő szó, de mégis lehet nem csak üres beszéd belőle, hanem értékes, áldott segítség. Igenis, igyekszünk ilyen nagy lelkűen bánni, és hisszük, és kérjük, hogy az Úristen ezt a keveset, ami telik tőlünk, sokasítsa meg. És akkor biztos, hogy megtapasztaljuk majd az ő kegyelmének a hatalmát az életünkben, és körülöttünk is valamiképpen világosság támad. Mások is áldani fognak minket, mint ahogy ezt a derék asszonyt áldja a Biblia. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szemetnek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim mennyei atyánkhoz, aki egykor megjutalmazza hűséges szolgálatunkat.